ám végtelen jóságában, melyben az angyalok semmiképp nem osztoztak, még hagyott az élet számára egy hátsó ajtót a menekülésre, a kátrányos bárka alakjában, amely Noét és állatait befogadta. József is tudta ezt, és ismerte a napot, melyen a teremtmények bevonultak a bárkába. Hesván havának 10. napja volt, és a 17. tört ki a vízözön a tavaszi olvadás idején, amikor a Szíriusz csillag nappal kel föl, és a kutak dagadni kezdenek. Ezen a napon tehát József a vén Elizértől tudta a dátumot, de vajon hányszor tért azóta vissza e napnak fordulója? Erre nem gondolt József, és nem gondolt a vén Eliezer sem, és itt kezdődnek az összevonások, fölcserélések és optikai csalódások, melyek a hagyományt elárasztják. A jó ég tudja, mikor történt a rakoncátlanságra és erőszakra mindig hajlamos Eufrátesz folyó, ama gyilkos kiáradása, vagy a Perzsa tengeröből ama szélvihar és földrengés kísérte kicsapása a síkságra, ami nem megalapozta a vízözön hagyományt, hanem utolsó ízben adott számára tápot, és iszonyú valósággal elevenítette meg, hogy az eljövendő nemzedékek emlékezetében mint a vízözön éljen. Talán az utolsó enemű katasztrófa csak ugyan nem olyan régi. És minél közelebbi, annál izgatóbb a kérdés, hogyan s miként tudta a szerencsétlenséget tulajdon testében átélő nemzedék ezt a jelen való csapást a hagyomány tárgyával, a vízözönnel fölcserélni. Mert ez történt. És hogy ez történt, egyáltalában nem ad okot csodálkozásra és szellemi lebecsülésre. Az élmény nem annyira abban állt, hogy egy elmúlt esemény megismétlődött, mint inkább abban, hogy jelen valóvá lett. De hogy jelenné lehetett, az abból következett, hogy az előidéző körülmények mindenkor jelen valók voltak. Mindenkor megfertőzöttek voltak-e földön a test útjai, vagy minden jámborság ellenére is azok lehettek, mert honnan tudná az emberfia, hogy jót vagy rosszat tesz Isten előtt, s hogy amit jónak hisz, az nem borzalom-e az égiek számára? Az ostoba ember nem ismeri Istent és az alvilág végzését. A türelem mindenkor kimerülhet, az ítélet megkezdődhetik, és az intő sem hiányzik sohasem a bölcs és nagyeszű, aki olvasni tud az égi jelekben, és okos készületekkel tízezrekből egyetlenként menekül meg a pusztulástól, a tudástábláit, mint a jövendő bölcsesség magvait előbb a földre bízván, hogy ha majd lefolynak a vizek, ebből az írásvetésből újra kezdődhessék minden. Mindenkor ez a titok szava. A titoknak nincs ideje, ám az időtlenség formája a most és itt. A vízözön tehát az Eufrátesznél történt, de Kínában is történt. Az 1300. év körül időszámításunk előtt a Huanghó irtózatosan kiáradt, ami egyébként alkalmat adott a folyam szabályozására, és amiben az a nagy áradás ismétlődött, mely körülbelül 1050 évvel előbb az 5. császár uralkodása alatt történt, és amelynek Noéját Jaunnak hívták, ám idő szerint korán sem volt még ez sem az igazi, az első vízözön. Mert erre az ős eseményre való emlékezés közös minden népnél. Ahogy a babiloniai vízözön monda, amelyet József ismert, csupán másolata régibb és még régibb eredetieknek, épp úgy a vízözön élményt is mind távolabbi ősképekre lehet visszavezetni, és úgy véljük, különös alapossággal járunk el, ha végső és igazi eredetiként Atlantis földjének elmerülését jelöljük meg a tengerhullámaiban, aminek iszonyatos híre elhatolt a föld minden egykoron onnan benépesített részébe, és mint vándorhagyomány örökre megmaradt az emberi emlékezetben. Ám ez is csak látszat állomás és ideiglenes úti cél. Egy kaldeai számítás szerint a vízözön és a két folyam országának első történeti uralkodóháza közt 39.180 évnyi időköz van. Következőleg Atlantis pusztulása, mely mindössze 9.000 esztendővel Szólon előtt történt, és földtörténeti szemszögből tekintve nagyon is új keletű katasztrófa korán sem lehetett a vízözön. Az is csak ismétlés volt, valami ősi esemény megjelenülése, irtózatos emlékezet fölfrissítés, és a történet tulajdonképpeni eredetét legalábbis addig a kiszámíthatatlan időpontig kell visszatolni, amikor a Lemuriának nevezett sziget, mely különben csak maradványa volt az ősi Gondwana világrésznek, eltűnt az indiai óceán hullámaiban. Ami minket érdekel, nem a kiszámítható idő, inkább az idő megszűnése a hagyomány és jövendőlés titokzatos fölcserélésében, mely az egykor szó múltat és jövőt jelentő kettős értelmét és ezzel a jelen lehetőségét adja. Az újra testet öltés gondolatának gyökerei ide nyúlnak. Bábel és a két Egyiptom királyai, ama fürtös szakállú Kurigalzu épp úgy, mint a tébei palota Hórusz, akinek neve Ammon szíve megelégedett, s minden elődjük és utódjuk a napisten megtestesülései voltak, azaz a mítosz misztériummá vált bennük, s lét és jelentés között nem volt semmi különbség. Azok az idők, amikor azon lehetett vitatkozni, hogy az ostya valósággal az áldozat testeje, vagy csak jelenti azt, csak 3000 évvel később következtek be, ám ezek a rendkívül hiába való viták sem változtattak semmit azon, hogy a titok lényege időtlen, jelen most és mindenkor. Ez minden szertartás és ünnep értelme. Minden karácsonykor újból földre születik a világ megváltó bölcsős gyermek, akinek rendeltetése, hogy szenvedjen, meghalljon és föltámadjon. És amikor József Sékemben és Betlehemában nyárderekán a síró asszonyok ünnepe, a mécs gyújtás ünnepe, a Tammuz ünnep alkalmával a nyomaveszett fiú, az ifjú Isten Uzíri Adonái erőszakos halálát és föltámadását bőséges fuvolasírás és örömrivalgás közepette teljes jelen valóságában átélte, olyankor az időnek épp arról a titokzatos megszűnéséről volt szó, amely minket foglalkoztatott, hiszen ez tart távol minden megütközést egy olyan gondolkodástól, amely minden vízár okozta szerencsétlenségben egyszerűen a vízözönt látja. 6. fejezet. A vízözön történetének párja a nagy toronyé. Szintén közös kincs, földrajzilag itt is, ott is megjelenült, és épp annyi alkalmat adott kulissza építésre és álmatag összecserélésre, mint Amaz. Hogy például József a bábeli tornyos naptemplomot, melyet Eszagilának, vagy a fölemeltetés házának neveztek, egyszerűen magának a nagy toronynak hitte, épp oly bizonyos, mint megbocsátható. Már az úrbeli vándor kétségkívül annak tartotta, és nem csak József környezetében, hanem mindenek előtt magában, Sineárban föltétlenül ez volt a közhit. A káldeusok számára az ősrégi és óriási Eszagila, melyet hiedelmük szerint maga Bél, a teremtő épített az elsőnek életre hívott fekete fejűek segítségével, s Hammurabi, a törvényadó újított meg s folytatott, a 7 emelet magas lépcsőtorony, melynek tarkazománcos díszéről Józsefnek még volt fogalma, egy ősidőből származó tartalom szemléletessé válása és megjelenült átélése volt. A toronyé az emberi kéz égbe nyúló építményéé. Hogy József külön világában a toronymonda egyéb, s tulajdonképpen nem hozzátartozó elképzelésekkel kapcsolódott, például a szétszóratás gondolatával, kizárólag a holt férfiú személyes magatartásával, megbosszankodásával és kivándorlásával magyarázható. Mert Sineár fiainak szemében városaik migdáljainak vagy vártornyainak e fogalommal semmi közössége nem volt, hanem ellenkezőleg. Hammurabi, a törvényadó, kifejezetten megiratta, hogy azért magasította föl csúcsukat, hogy a zavartan széthúzó népet a maga küldetéses uralma alatt ismét egyesítse. Ám a holt férfiú isteni értelemben megbosszankodott ezen, és a Nimród király egyesítő szándékaival szemben szétszóratásba ment. Ezáltal József hazájában a múltbeli, amely az Eszagila alakjában jelen való lett, a jövőbelinek és a megjövendöltnek színezetét kapta. Nimród királyi elbizakodottságának égre tornyosuló dacos jele fölött ítélet lebegett, egyetlen téglája sem maradt helyén, és építőit megzavarja és elszéleszti az istenek ura. Így tanította a vén Eliezer Jákob fiát, és egyképp megőrizte az egykor kettős értelmét, mondából és profétálásból való vegyülését, aminek eredménye az időtlenül jelen való, a káldeusok tornya volt. A nagy torony legendája József számára tehát ehhez fűződött. De nyilvánvaló, hogy az Eszagila csupán föveny kulisszához hasonló a mérhetetlen vándorúton a torony felé, egy kulissza a többi között. Micráim fiai is jelen valónak tekintették a tornyot. Khufu király csodálatos sivatagi sírjának alakjában. És más országokban is, melyekről sem Józsefnek, sem a vén Eliezernek halvány fogalma sem volt. Így Amerika közepében megvolt a lakosoknak a maguk tornya, vagy toronymása, a kolulai nagypiramis például, mely romjaiban is olyan méretű, hogy Khufu király bosszúságát és irigységét szükségszerűen fölkeltette volna. Kolula lakosai mindig vitatták, hogy ezt az óriás művet maguk építették volna. Valósággal óriások művének mondották. Keleti bevándorlók így állították, egy hatalmas nép, amelyet mámoros vágy töltött el a nap után, magasította föl lelkesült erővel agyagból és földgyantából, hogy közelebb jusson az imádott csillagzathoz. Több jel amellett szól, hogy a művelt idegenek atlantiszi gyarmatosok voltak, és úgy látszik, ezek a napimádók és született csillagászok mindenütt, ahová elkerültek, az ámuló őslakosok szeme láttára sürgősen hatalmas csillagvizsgálókat emeltek, hazai magas építmények, és különösképp az égbe nyúló Istenhegy mintájára, mely országuk közepén állt, és amelyről Platón is beszél. A nagy torony ősképét tehát Atlantisban kell keresnünk. Minden esetre tovább nem tudjuk követni történetét visszafelé, és a különös tárgyról itt befejezzük elmélkedésünket. 7. fejezet. De vajon hol volt a paradicsom? Kelet kertje. A béke és boldogság hona, az ember hazája, ahol evett a gonosz fa gyümölcséből, és ahonnan kiüzetett, vagyis kiűzte magát, és szétszóratásba ment. Az ifjú József épp oly jól tudta ezt, mint hogy a vízözönről tudott, és forrása is ugyanaz volt. Mosolyognia kellett, ha szír sivatag lakókat hallott, akik azt vallották, hogy a nagy damaszkuszi oázis a paradicsom, mert álmodni sem lehet mennyeibbet, mint ahogy ez fekszik fenséges hegyek és rétövesztett tavak, gyümölcserdők és nyájassá öntözött kertek közepette, s ahol mindenféle nép nyüzsög és folyvást folyik a dúskáló cserebere. S ha udvariasságból nem is vont vállat, belsőleg így tett, amikor Micráim beliek azt magyarázták, hogy a kert helye természetesen Egyiptom volt, mert ez a világ közepe és köldöke. Azt gondolták a fürtös szakálú síneáriak is, hogy királyi székvárosuk, melyet Isten kapujának és ég és föld köldök zsinórjának neveztek, a gyermek József utánuk mondta terjengős nyelvükön Bab-ilu Markashame U-Irsitim, mondotta tájékozottan, tehát, hogy Bábel a világ szent középpontja. De Józsefnek közelebbi és igazabb tudomása is volt a világ köldökét illetőleg, mégpedig jóságos, tűnődő és ünnepélyes atyának élettörténetéből, aki ifjú emberként útra kelvén lakóhelyéről, a hét forrás földjéről, Naharáim felé, Haramba nagybátyjához, Lábánhoz, egészen váratlanul és önkéntelenül az ég igazi kapujára, a világ igazi köldökére bukkant, a dombon fekvő és szent kövekkel körülkerített Lúzra, melyet azután Bét-Élnek, Isten házának nevezett el, mert az Ézsau elől menekvő, itt részesült élete legborzalmasabban szép kinyilatkoztatásában. idefönn, ahol Jákob jelül állította föl kővánkosát és olajjal locsolta meg, itt volt ezentúl József környezete számára a világ közepe, és ez a hely lett ég és föld köldök zsinórja, de a paradicsom itt sem volt, hanem a kezdet és ős hazavidékén, József gyermeki meggyőződése szerint, amely különben nagyon általános meggyőződés volt, ott valahol, ahonnan a holdváros fia egykor kivándorolt, alsó Sineárban, ott, ahol a folyam megszűnik, és ágai közt a nedves föld még ma is duzzad az édes gyümölcsű fáktól. Hogy itt, Dél-Babilonban kell valahol az édenkertet keresni, és hogy Ádám teste babiloniai földből gyúratott, a teológiai tudománynak régóta előtérbe helyezett tanítása. Mindamellett itt újra az általunk már ismert kulisszahatásról van szó. Egymás előtti rétegek, helyi átvételek és visszautalások rendszeréről, amelyet már több ízben volt alkalmunk tanulmányozni, csak hogy itt egészen különös, a szószoros értelmében csábító, a földieken túlcsábító és túllépő módon. Csak hogy itt az emberiség történetének kútnyilása egész mélységében föltárul, és ez a mélység mérhetetlen, inkább már feneketlenség, amelyre végül sem a mélység, sem a sötétség fogalma nem alkalmazható többé, hanem ellenkezőleg a magasságé és fényességé, a fényességes magasságé, amelyből a bukás történt, melynek története lelki emlékezésünkkel a boldogság kertjére elválaszthatatlanul összeforrott. A paradicsom hagyományos leírása egy tekintetben pontos. Folyó víz jő ki, így szól az írás, Édenből, a kertnek megnedvesítésére, és onnét négy világfolyammá oszol, ezek Píson, Gíhon, Eufrátész és Hidekel. A Písont fűzi hozzá magyarázat, másként Gangesnek is nevezik, megkerüli az egész Indus földet, és aranyat hordoz a vize. A Gíhon, azaz Nílus, a világ legnagyobb folyama, a Szerecsenek földjét folyja körül. A Hidekkel viszont a Nyílnál gyorsabb folyam, a Tigris, mely Asszíriában folyik. Ez utóbbi kétségtelen. De a Píson és Gíhon azonosságát a Gangesszal és Nílussal vitatják, mégpedig tekintélyes helyről. Helyettük inkább az Araxesra gondolnak, mely a Kaspi-tengerbe, és a Halisra, mely a Fekete-tengerbe ömlik, amint hogy a paradicsomi helyeket a valóságban a babilóniai látókörbe, bárha mégsem Babilóniába, hanem a mezopotámiai síkságtól északra fekvő örmény havasokba kell képzelni, ahol az említett folyók közel egymáshoz erednek. Ezt a tant nem hallgathatjuk értelmes helyeslés nélkül. Mert ha, amint a legtiszteletre méltóbb híradás mondja, a Frát vagy Eufrát a paradicsomban eredt, akkor tarthatatlan az a föltevés, hogy ez torkolatvidékén terült volna el. Ez a belátás azonban, hogy a pálmát Örményországnak adjuk, legfeljebb egy lépést jelent a legközelebbi igazságig, csupán egy kulisszával és egy behelyettesítéssel tartunk messzebb. Négy égtájat adott Isten a világnak, így tanította már a vén Eliezer Józsefet. Napkeletet, napnyugatot, délt és éjszakot. És az Úr székénél mindegyiket egy-egy szent állat és őrző angyal vigyázta, akiknek mozdulatlan szemük volt erre a célra. S vajon az alsó egyiptomi piramisok csillogó cementtel fedett oldalaikat nem fordították-e pontosan a négy égtáj felé? Így volt tervezve a paradicsomi folyók elrendezése is. Kígyókként kell elképzelni folyásukat, melyeknek farkahegye érintkezik, s melyeknek torkolatfeje egymástól távol fekszik, úgy, hogy a négy égtáj felé ágaskodnak szét. Ez nyilvánvaló átvétel. Elő-Ázsiába helyezett ismétlése földrajzi viszonyoknak, melyeket más, nyomaveszett helyről jól ismerünk, mégpedig Atlantisról, ahol is Pláton közlése és leírása szerint a sziget közepén fölnyúló Istenhegyből Ugyanez a négy folyó ugyanígy módon, azaz kereszt alakban futott a négy világtáj felé. Minden tudós vita a főfolyamok földrajzi jelentőségéről és magának a kertnek helyéről szószaporítás szintjére süllyed ebből a visszavezetéssel, melyből kiviláglik, hogy az itt is, ott is gyökeret vert paradicsom gondolat szemléletessége a népeknek egy elmerült világra való emlékezéséből táplálkozik, ahol bölcs és művelt népesség élte épp oly szelíd, mint szent békében boldog életét. Semmi kétség, hogy itt a tulajdonképpen paradicsom hagyományának és az aranykor mondájának elkeveredéséről van szó. Az emlékezet úgy látszik joggal hivatkozik ez utóbbira nézve a Heszperidák országára, ahol, ha a híradások nem csalnak, azóta sem ismétlődő, kedvező körülmények közt élte egy nagy nép bölcs és jámbor életét. Az Édenkert azonban az első haza és bukás földje semmi esetre sem ez volt. Csupán kulisszaszerű látszat cél a térbeli időbeli vándorúton a paradicsom felé. Mert az ősembert, az adamitát, a földtörténeti régiségtudomány olyan időkben és terekben keresi, amelyeknek letűnése megelőzi Atlantis benépesedését. Szemfényvesztés és csalóka játék ez a vándorút csupán. Mert ha lehetséges, ha elnézhető, bárha csalafinta volt, hogy az aranyalma földjét, melyen a négy folyó áthaladt, a paradicsommal azonosítsuk, hogyan állhatna fenn ilyen tévedés, még az öncsalásra irányuló legjobb akarat mellett is a Lemúria világgal szemben, amely a következő, a legtávolabbi réteg, és ahol a kínzott képű emberfia, akiben a kedves és szép József nagyon is érthető felháborodással vonakodott volna önmagára ismerni, kétségbe esett harcban nyögte kélyes és szorongó életálmát a rabló szalamanderek és repülő gyíkok páncélos hústömegével. Nem az Édenkert volt ez, hanem a pokol. Vagy inkább ez volt az első átkozott állapot a bukás után. Nem itt, nem az idő és tér kezdetén tépték le, és ízlelték meg a gyönyör és a halál fájának gyümölcsét. Még régebben történt ez. Az idő kutyának mélysége megmértnek bizonyul, mielőtt elértük volna azt, amit akarunk, a kezdeti és végső célt, mert az ember története ősibb, mint az anyagi világ, mely akaratának műve. Ősibb, mint az élet, mely akaratától függ. 8. fejezet. Egy régi és az ember legigazibb önérzésén alapuló szellemi hagyomány, mely az idők kezdetén keletkezett, és örökségként ment át a kelet vallásaiba, jövendöléseibe és egymást váltogató ismeret elméleteibe, az Avesztába, az Iszlámba, a manicheusok tanába, a gnózisba és a hellenisztikába, megadja az első, vagyis a tökéletes ember a héber Adam Kadmon alakját, akit tiszta fényből alkotott ifjúnak kell elképzelni, ahogy a világ kezdete előtt, mint az emberiség ősképes összefoglalása megteremtetett, s akihez bár változó, de lényegében egybehangzó tanítások és tudósítások kapcsolódnak. Az ősember, így szól a tanítás, a kezdet kezdetén Isten kiválasztott harcosa volt a vadonatúj teremtésbe betolakvó gonosz ellen vívott harcban, ám vereséget szenvedett, démonok rabláncára jutott, az anyaghoz tapadt, eredetét elfeledte, azután az istenség második küldöttje által, ki titokzatos módon ismét ő maga, önmagának magasabb mása volt, kiszabadult földi testi léte sötétjéből, és visszakerült a fényvilágba, de ezen közben fényességének egy részét hátrahagyta, és ennek felhasználásával alkottatott az anyagi világ és a földi ember. Csodálatos történet, amelyben a kozmogónikus szándékok mögött még háttérben marad a természetesen már kihangzó megváltás hirdető elem. Mert a tanítás szerint az ősember Isten fia fénytestében benne rejlett a hét fém, melynek a hét bolygó felelt meg, és amelyből a világ fölépült.